Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet Anya Szent Egyházunk a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 15. vasárnapra ige hirdetési igeként kijelölt. Ennek megfelelően olvasom Isten szent igéjét, Máté evangéliumának a 6. fejezetéből, a 19. verstől a 21-ig a következőképpen. Az Úr Jézus Krisztus szavai ezek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. Amen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, mindenki ismeri egészen biztos az egyik legnagyobb magyar elbeszélőt. Szívesen térek vissza hozzá újra és újra, mert nagyon jó olvasni az ő történelmi regényeit, Jókai Mórra gondolok. És azért idézem föl, mert neki e tekintetben, amit itt a Szentige elénk ad, van egy nagyon szellemes meghatározása. Vagyis hát inkább demonstrációja, nem definícióról, demonstrációról van szó. Jókai Móra az egyik regényét ennek szenteli, hogy vannak olyan emberek, akiknek sok pénzük van, de lélekben szegények, mert embertelenek, mert kegyetlenek, mert szeretetlenek, mert önzők, mert törtetőek. És vannak olyan emberek, így tárja elénk Jókai Mór, akiknek nincs sok pénzük, vagy nem rendelkeznek nagy vagyonnal, de lélekben gazdagok, mert szeretni tudnak, mert békességük van, mert emberségesek, mert melegszívűek, mert nyitottak, és mert egyszerűen jó a közelükbe lenni. Jókai szavaival az első fajtát így is nevezhetjük, hogy szegény gazdagok. Nyilvánvalóan sokan ismerik, vagy mindenki ismerheti a könyvet is magát, meg is filmesítették a szegény gazdagok regényt. Nagyszerű példázat, zseniális példázat. Na jó, hát zseniális író, zseniális példázat. Fácia Negra, alias Hátszegi Báró, a fekete állarc, aki nagyon gazdag, de valahol mégis rendkívül szegény, aki titokban kénytelen kirabolni a saját feleségét, aki öccse megmentésére viszi a váltót a fűzőbe eldugva, éppen a rablók, a tolvajok miatt dugta oda, és Fácia Negra, akkor még nem tudja senki, hogy ki a Fácia Negra, lecsap. A regény szerint állítólag itt, valahol ezen a tájon, én nem merném mondani, hogy a Kondorosi csárda, de a regényben ott van az a mondat, vagy az a megjegyzés, hogy Gerzson bácsi, aki ugye kíséretül jön, lesántulnak a lovak, látja Orosháza tornyát. Benne van a regényben. Ezt többször megnéztem, hogy jól olvasom-e. Jól olvastam, látja Orosháza tornyát. Úgyhogy aztán a szerencsétlen asszony ott áll a Fácia Negrával szemben, és végső kétségbeesés ember, hát micsoda ördögi lény, még azt is tudja, hogy a fűzőjébe dugta el azt a pénzt, amit öccse kiváltására visz. Végső kétségbeesésében odakap az állarchoz, és ő megtudja azt, amit a világ még nem tud, hogy az ő férje a Fácia Negra. Aki végül kénytelen lesz, a báró úr kénytelen lesz öngyilkosságba menekülni a regény végén. Szegény gazdagok. Ugyancsak a nagyíró szavaival a második kategória így hangzik, hogy gazdag szegények. Nem koldusokat ért ez alatt Jókai hanem a tisztes megérhetés, becsületes megérhetés birtokában olyan embereket, akik az életüket nem a pénz bálványisten oltárán áldozzák föl, nem a pénz hajszolásában élik ki az életüket, hanem tudnak egyéb értékekről is. Vannak tehát szegény gazdagok, és vannak gazdag szegények. Ha Jókai nyomán különbséget tudunk tenni szegény gazdagok és gazdag szegények között, akkor van az egyik esetben egy jobb változat, és van a másik esetben egy rosszabb változat. Mi a még rosszabb változat? Hát ezt én így fogalmaztam, hogy a szegény szegények. És mi a még jobb változat? Ezt meg így fogalmaztam, hogy a gazdag gazdagok. Mert szegény mindenki, aki nem rendelkezik a mennyei kincsekkel, akik nem rendelkeznek bölcsességgel, Isten ismerettel, akiknek nincs a szívükben a mennyei kincs, azok nagyon szegények. Akik nem tudnak semmit az Isten irgalmáról, megvilágosító kegyelméről, megújító hatalmáról, holtpontokon átsegítő, csodálatos, gondviselő szeretetéről, azok nagyon szegények. És akik még a földi kincsekkel sem rendelkeznek, tehát ráadásul még földi javaik sincsenek, nos hát tényleg szegények, mert szegények a mennyei kincsekben, és szegények a földi kincsekben, hát ezek a szegények. De gazdag mindenki, aki rendelkezik a mennyei kincsekkel, akik már tudják, hogy mit jelent összekulcsolt kézzel Isten színe előtt leborulni és imádkozni, és átélni a meghallgatott imádság gyönyörű áldását. Vagy akik már megtapasztalták azt, hogy egy-egy evangéliumi mondat, szentírási idézet, hogyan tudott a szívükben szétáradni békességet hozva, akik már megtapasztalták az Isten ismeretét. Vannak mennyei kincseik, és aztán ráadásul még rendelkeznek a mindennapi kenyérrel is, akik minden nap meg tudják teríteni az asztalukat a család körében, szeretteikkel. Ők a gazdag gazdagok. Így kristályosodok ki előttem, hogy vannak a szegény gazdagok, csak pénzük van, de üres a lelkük. Nem szereti őket senki. Legfeljebb a pénzükért hízelegnek nekik, de tudják ők maguk is, hogy ez üres járat. És vannak a gazdag szegények, akiknek mennyei kincseik vannak, ha az anyagiakat be is kell osztaniuk. És vannak a szegény szegények, a szegény szegények, se mennyei kincs, se földi kincs, aki teljesen reménytelenül szegények, szegény szegények. De lehetünk gazdag gazdagok is, akiknek van mennyei kincsük, és akiknek van mindennapi kenyerük. Figyeld meg, a hívő embernek van gondviselő Istene. Ezért van a hívő embernek mennyei kincse, mindennapi kenyere, mert Isten gondviselő szeretetében tudatosan él benne. Pál apostol fogalmazta azt a mondatot is a kolossébelieknek írva, hogy Krisztusban van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Hogy mi az igazi kincs? Évekkel ezelőtt tévében, rádióban, nem tudom, hol hallottam, mindegy is, egy szörnyű balesetről van ilyen. Valahol kigyulladt egy ház. A házban egy család élt, szülők és két gyermek. Egy 10 éves lány és egy 3 éves kisfiú, és ahogy említettem, a szülők. Éjjel a szerencsétlen szülők arra ébredtek, hogy minden lángokba áll. Az anya, mint a tigris, ugrott a gyerekszobába, karon ragadta a lányát, meneküljön, kiáltotta, és férjének hátra szólva, neki is persze el tudjuk képzelni a hangot, te mentsd a fiadat. És itt keletkezett a szörnyű konfliktus az apa a férfi lelkében. Pillanatok alatt döntenie kellett, mit tegyen. Minden értékpapírjuk, kötvényük, pénzük a lakás rejtett széfjében volt. Mit tegyen? Ha a fiát menti, oda az egész vagyonuk. Akkor a lángok martalékává lesz minden. Ha az értékpapírokat, a széf tartalmát menti, a lángokban hal meg a 3 éves kisfia. Mondd, te mit tennél? A széfet mentenéd-e, vagy a gyermekedet? Válasz, de őszintén. Mert tulajdonképpen Isten szín előtt erről van szó, hogy mit választunk. A földi kincsek miatt neurotizálódunk, azokba őrülünk-e bele, vagy az életünket szentírozzuk az örökké valóságra. Neked kell döntened. Neked kell a történetet befejezned. Mit tennél? Egy másik nagy könyvélményem, jaj, de rég olvastam már, de bennem él, a világhírű tudós Erich Fromm híres könyve magyarul is megjelent, Haben oder sein, anyagiakat birtokolni, vagy lélekben létezni. És ebben a könyvében a híres pszichiáter, pszichológus arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek a fehér civilizációnak a legnagyobb rákbetegsége az őrült anyagiasság. Hogy csak az számít, akinek egy bizonyos határon feletti vagyona van. És aztán ez a típus pusztít, ostoba módon a saját világát is elpusztítja, és egy példázattal illusztrálja ennek az egész tragédiának a lényegét a híres, világhíres tudós. Kétféle típus van, mondja. Az egyik, aki elmegy sétálni, és sétaközben meglát egy virágot, letépi, azonnal leszakítja, hogy az övé legyen, birtokolni akarja. Aztán persze hát a virág nem sokkal utána el is pusztul. A másik, aki szintén elmegy sétálni, és mondjuk talán lelke van, meglátja a virágot, gyönyörködik benne, tovább megy, visszafelé jövet is gyönyörködik benne, másnap is gyönyörködik benne, és még jó pár napig. Ő nem pusztítja el a környezetét. Rengeteg példázat van, hiszen a legborzalmasabb jelkép, most évfordulója van, legborzalmasabb jelkép Magyarországon, nagyon sokat mondó ám az elnevezés, a vörös iszap áradat. Az egész mögött egy őrült haszonszerzési düh van. Nagyon nagy bajunk ez. Jézus nem a szegénységet, nem a nélkülözést tanítja, ezt teljesen félreértik, akik erre gondolnak, hanem a józanságot, mondjuk így a mértékletességet. Persze, hogy úgy vagyunk vele, hogy legyen normális az életünk. Dehogy kér mást Jézus. Dehogy kötne bele abba, hogy színes tévénk van, vagy esetleg jól felszerelt a lakásunk. Nem erről. Egészséges életszínvonal. Nem erről szól a történet Jézus tanítása, hogy mezítláb aztán ki az utcára. Dehogy is. De arról igen, hogy mennyire eltorzult a mi korunk. Hogy az anyagiasság milyen eszméletlenül elárasztott mindent. Hogy egyetlen kvázi érték kifejező eszközt ismerünk manapság, pénz, dollár, svájci frank, euró, forint, ettől hangos a média, és ezzel fertőznek meg bennünket, és már mi is csak erről tudunk beszélgetni, és persze egyre kétségbe esett ebben, csak ebben tudunk gondolkodni, hogy mi mennyibe került ma, és mennyibe fog holnap. Csak ezt lehet látni, pedig a földi értékek elképesztően csalókák. Ma talán nem feltétlenül a moly és a rozsda, na jó, van ma is moly meg rozsda, de talán nem feltétlenül ez emésztel mindent, hanem az árfolyam spekuláció, a tőzsde, a brókerek, a befektetések, a bukások. Egyedül a tolvajok maradtak meg. Ugye a drámai kijelentés a rendszerváltás táján, hogy elmentek az orosz tankok, és bejöttek a harácsoló bankok. Nos, a forma itt is változott, hiszen nem a kertben vagy a ház háta mögött ássuk el azt a kicsinke akármit, vagy a pincébe az értéktárgyunkat. És nem így rabolnak ki bennünket, hogy ott ásnak, hanem interneten, mobiltelefonon, vagy durván betörnek. A világ külseje megváltozott, csak a lényeg nem. Hangsúlyozom, Jézus nem a tisztes élet ellen van. Nem az a baj, ha valaki normálisan lakik, és jól felszerelt az otthona. A baj az, hogy az ember becsavarodott a pénz szagától. Megbolondult, mint Molière fösvénye. A pár napja elhunyt Makovecz Imre mondta egy korábbi napokban felidézett interjújában. Az a nagyon nagy baj, hogy elszakadt a föld és az ég egymástól. Ő az építészetében ezt szerette volna megmutatni, hogy a föld és az ég összetartoznak. Az a baj, fejtegette, hogy mindent elpusztít az anyagiasság, mert ez már beteges. És ma reggel pedig, ugyancsak vele kapcsolatban egy tanítványa megemlékezvén, ezt a mondatát idézte föl, hogy egy nemzet addig él, amíg templomot épít, mondta a világhírű építész. A magyar szellemi élet jelentős, kiemelkedő egyénisége, aki bár veszteség, mert elment, de nyereség az ő szellemi hagyatéka és öröksége. Jézus itt és ezzel a mondatával tehát semmi más nem akart mondani, mint az, hogy annyi, de annyi érték és szépség van itt ezen a földön. És amikor Jézus a mennyei kincseket emlegeti, azt szeretné, hogy ne csak azt a nyavajás pénzt lássuk. Mennyivel fontosabb a szeretet. És szeretetet nem lehet pénzért vásárolni, mert amit pénzért lehet vásárolni, az nem szeretet, de még csak nem is szerelem. És mennyivel fontosabb a gyermeked mosolya. És a gyermeked mosolyát nem lehet pénzzel megvásárolni, mert amit pénzért veszel, az nem mosoly, hanem kapzsi vigyor. Mennyivel fontosabb annak a kedvesnek a szava, akit szeretsz. És a kedves szót nem lehet pénzért megvásárolni. Pénzért csak hazugságot vásárolhatsz, vagy álnok hízelkedést. De akkor ne fordulj hátra, háttal, mert hátba döfnek. Mennyivel fontosabb a lelked békéje? Pénzért nem lehet megvásárolni. Hangsúlyozom, Jézus nem azt akarja, hogy nélkülözzünk. Ezért is tanította a legfőbb, legszentebb imádságunkban, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyeret, ma nincs szó nélkülözésről. Jézus nem szeretné a szegénységet, nem erre biztat, hanem újra fel kellene figyelnünk Franz Werfel híres regényére, még a címe is sokat mondó és gyönyörű, megvan magyarul is. Nem könnyű megszerezni, de azért meg lehet. Az a címe, hogy az elsikkasztott mennyország. És Franz Werfel azt mondja, hogy ez a modern, fehér civilizáció legnagyobb baja, betegsége. Az elsikkasztott mennyország. És ebben a regényben különös is az a rész, amikor az író ezt mondja magáról, hiszen minden író, minden regényben minden író azt adja, ami a lelkéből való. Azt mondja, hogy fiatal korában szerette volna az embereket megállítani az utcán, és szeretett volna rájuk kiáltani, hogy álljanak meg egy pillanatra, és gondolkodjanak el, hogy honnan, hová és miért. És szó szerint ezt írja Werfel, már nagyon fiatalon felismertem, hogy az összes bajunk és nyomorúságunk oka az Istennel szembeni lázadásunk, a tőle való elszakadásunk és az őrült anyagiasságunk. A legnagyobb bajok egyike, mondja a regény diagnózisa, az elsikkasztott mennyország. Mit is jósolt 100 évvel ezelőtt, a mi időnkhöz képest 100 évvel ezelőtt? Mit is jósolt a híres szociológus Max Weber, ő nagyon nagy tekintély. Max Weber rémálomként festi le azt a jövendőbeli társadalmat 100 évvel ezelőtt, írja le, amely, ha levetkőzi a maga vallásos etikai érzékét, akkor egy gátlástalanul törtető, törekvő, mindenen és mindenkin átgázoló, csak anyagiakat gyűjtő társadalom lesz. És jaj annak az embernek majd, aki akkor él. Így írja szó szerint, lélek nélküli szakemberek, szív nélkül élvezeteket hajszolók, és a szívekben a nagybetűs semmi fog majd lakozni. Ezen a mondaton sokat töprengtem, és beleborzadtam, amikor kezdtem sejteni, hogy mit is jelent ez, hogy az emberi szívekben a nagybetűs semmi lakozik. Kikre van szükségünk a mi korunkban? Nos, olyan emberekre, akik a szent, azaz a mennyei értékekkel valamennyire tisztában vannak, és valamennyire rendelkeznek, mert hajlandók Jézustól tanulni. Elég sokan, nem tudom mennyien, de azért kezdenek lenni, akik ezt felismerik. Akik tisztában vannak azzal, hogy melyek is az igazi értékek, azok a bizonyos lelki értékek, az Isten hit, amire szükség van, mert nélküle elpusztulunk. Ugyanis borzalmas tétel, ha az ember lelke üressé válik, akkor mindenre képes lesz, minden rosszra képes lesz. Mert ha az ember lelke üressé válik, akkor bekövetkezik az, amit a Max Weber írt, hogy gátlástalanná válik. És ennél rosszabbat nehéz elképzelni. Hogy mi az igazi érték? Jézus szerint a mennyei kincsek. Egyszerű a dolog, vizsgáld meg a szívedet. Vizsgáld meg a szívedet. Mi van a szívedben? Mi a szíved tartalma? Ma van a társadalomnak egy szegény, gazdag rétege. Vékony réteg, nem is ismerjük őket mi személyesen, legfeljebb a médiából. Hát nekem nem hiányoznak milliárdosok, meghalnak ők is. A nagyobb baj az, hogy van a társadalomnak egy szegény-szegény rétege. Ez a legszélesebb réteg. Anyagiak sincsenek, de lelki értékek sem. Borzalmas mélyrepülés, győzikés mélyrepülés. Iszonyú lelki sivárság, meghalnak ők is. De lehetünk gazdag szegények, Isten gondviselő szeretetében, mennyei kincsek birtokában, hallottuk. Adja Isten lelke, hogy megértsük, amit énekeltünk. Van örök kincsünk. Nézzétek meg ezt az éneket, majd máskor is, akármikor, van örök kincsünk. És aztán majd most együtt énekeljük nem sokára az utolsó verszakot. Ki rátalált-e kincsre már, nem ismer szegénységet. Mert gondviselő Istenünk van Jézus Krisztus által, és így üdvösségünk. Meghalunk mi is, de van mennyei kincsünk, üdvösségünk Jézus Krisztus által. És a heti igére befejezésül újra felhívom a figyelmet. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok, írja Péter apostol az első számú levelében. Legyen ez a mi kísérünk ezen a héten is, az életünkben is, hogy lehessünk gazdag szegények Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, gondviselő szeretetedért köszönetet mondunk, és kérünk téged, hogy a te vezetéseddel tapasztalhassuk meg, hogy mit jelent a te igéd, akaratod, tanításod szerint a gazdag szegénység. Kérünk, így szenteld meg a te szent igédet a mi szívünkben, életünkben, mert a te igéd életmentő igazság. Amen.